Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 13. fejezet 31. versétől a 35. versig terjedő szakaszból.
Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. És fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa kovászhoz, melyet vesz az asszony, belekever néhány mércel ízbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk, kedves testvérek! Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megjelenhettünk házadban, hogy még szól az igéd. Add, hogy jól tudjuk kihasználni az előttünk álló időt, mert nem tudjuk, mennyit szabtál ki nekünk. Köszönjük neked a nyár örömeit, de a mostani esőt is. Add, hogy egyként tudjuk felfogni mindkettőt. Akár áld, akár sújt karod, hiszen a te kezedből jön. Mi nem érünk fel égi bölcsességethez, de bízhatunk igédben, amely azt tanítja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Hiszen akár záporként is hullhat ránk az áldás, ha kemény a szívünk. Szentlélek, Úristen, tisztítsd meg most a szemünket, hogy mindenben a te szereteted jelét láthassuk, tisztítsd meg fülünket, hogy meg is halljuk, hogy személy szerint szólsz nekünk ma. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 21. és 22. verséből, ez a tékozló fiú történetéből egy részlet. A fiú ekkor így szólt hozzá, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Amen. A 164. dicséretünk első versét énekeljük el, Kegyes Jézus, itt vagyunk. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 60. fejezet 22. verséből. A kevés is ezerre nő, a kicsiny is hatalmas népé. Én az Úr nem tétovázom, véghez viszem ezt a maga idejében. Amen. Foglaljunk helyet. Ez most már a 3. vasárnap, amikor Máté evangéliumának a 13. fejezetéből olvassuk az igét. Ezt a fejezetet úgy is össze szokták foglalni, hogy példázatok Isten országáról. Ezek az Isten országáról szóló példázatok úgy is felfoghatóak, mint amelyek lelki törvényszerűségeket írnak le. Mert vannak lelki törvényszerűségek. A fizikai törvényszerűségeket jobban ismerjük. Ha felemelünk valamit és elengedjük, akkor az le fog esni. Ez a fizika, a gravitáció törvényszerűsége. Ha belenyúlunk a konnektorba, akkor feltehetően nem éljük túl. Jobb esetben csak a frizuránk lesz olyan nagyon Einstein-szerű. Ez is egyfajta törvényszerűség, ezt nagyon jól ismerjük. A lelki törvényszerűségeket kissé, kevésbé... Ezeket kevésbé szoktuk ismerni, különösen is azokat a törvényszerűségeket, amelyek az Isten népét érintik. És ez a 13. fejezet, ez erről szól, hogy Isten népének a körében, amikor Isten dolgozik bennünk, dolgozik rajtunk, akkor milyen lelki törvényszerűségek mennek végbe. Ma két nagyon rövid példázatot hallhattunk, mind a kettőnek ugyanaz a lényege, nevezetesen az, hogy Isten országa kezdetben kicsi, de utána hatalmassá válik. Isten országában ez a nagyon gyors és nagyon nagy növekedés egy lelki törvényszerűség. Ezt az utat fogjuk most bejárni a kicsiny kezdettől egészen a végkifejletig. Kezdjük tehát a kicsiny kezdettel. Az első példázatban van egy ilyen sor, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, ez ugyan kisebb minden magnál. Nem tudom, láttunk-e már mustármagot, valóban nagyon kicsi. Ha a szokásos mustárt szoktuk venni a boltban, ami olyan turmix-szerű, akkor valószínűleg nem láttunk még mustármagot, de néha lehet látni kis üvegcsékben olyan eredeti mustárt. Ha kóstoltunk is ilyet, akkor tudjuk, hogy ez rettentő pici, ez egy borsónak körülbelül az egytized része. A másik hasonlatban pedig ezt olvassuk, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe. Hát a kovász, ez sem egy kifejezetten mai kifejezés. Ma ehelyett általában azt szoktuk mondani, hogy sütőpor, vagy élesztő. Ebből sem kell túl sok, itt is csupán néhány gramról van szó. Isten igéje tehát azt állítja, hogy az Isten országa, a lelki élet az mindig így kezdődik, hogy nagyon kicsiben. És ezt most nézzük meg a Biblia néhány története alapján. Először be fogom mutatni az Ószövetségi Egyház kicsiny kezdetét, majd az Újszövetségi Egyház kicsiny kezdetét, végül a saját hitéletünk kicsiny kezdetét. Hát kezdjük az Ószövetségi Egyházzal. Hogyan indult a hitélet a zsidók körében? Ugye most átugrottuk Ádámot, Évát, Noét, tényleg ahol a zsidóság története kezdődik, onnan indulunk, ez pedig nem más, mint Ábrahám. Úgy indult az Ószövetségi Egyház története, hogy Isten megszólította Ábrahámot. Nem volt ott vele senki, nem tudta úgymond ellenőrizni, leellenőrizni rajta kívül senki más, amit hallott. Lehet, hogy mindenki rajta kívül azt gondolta, hogy hát ez az Ábrahám most már elérte a 75 éves kort, most már képzelődik. Így kezdődött, hogy Isten megszólított egy öreg embert. És ez az öreg ember összeszedte a feleségét, összeszedte az unoka öccsét, néhány szolgáját, nem voltak túl sokan, és elhagyták azt a várost, ahol éltek, ahol nekik elég jó egzisztenciájuk volt. És kimentek a pusztába. Abba a pusztába, ami tele volt rablókkal, ami különösebben semmiféle megélhetést nem adott, és azt mondták, hogy követjük Istent. Isten majd valahogy megmutatja nekünk, hogy hova kell mennünk. És amikor több száz kilométert talpalva megérkeztek Kánaán földjére, akkor ott sem találtak rögtön nyugalomra. Ott voltak, akik már korábban ott laktak, találkoztak éhínséggel, és azt olvassuk, hogy tovább kellett menniük. Még éveken keresztül bolyongtak, míg végre megállapodhattak. Míg végre megtalálták úgymond a maguk helyét, amikor a körülményeik végre rendeződtek. És akkor is mivel kellett szembenéznie Ábrahámnak? Azzal, hogy ki lesz az én utódom. Mert az Isten most gondoskodott rólam, de hát én most gyermek nélkül meghalok, ennek az egész úgymond álomnak vége szakad. Hát így kezdődött az Ószövetségben, úgymond az Ószövetségi Egyháznak az élete. Hogyan kezdődött az Újszövetségi Egyház? Jézussal kezdődött. Jézus maga köré gyűjtött 12 embert. 12 nem kifejezetten különleges embert, mondjuk így. Halászokat, vámszedőket, nem túlságosan okos és nem túlságosan megbecsült embereket. Ez a 12 ember volt ott mellette, hogy hallja, mit üzen, és ezt majd továbbadhassa. És ez a 12 ember nem igazán váltotta be a reménységeket, legalábbis első ránézésre nem igazán váltotta be a reménységeket. Egyikük elárulta Jézus, majd felakasztotta magát. A többi 11 pedig, mihelyt Jézus meghalt a kereszten, bezárkózott egy szobába, és rettegve várták a sorsukat. Mi lesz most velünk? Ha Jézust megölték, akkor nagy valószínűséggel velünk is történni fog valami. Így kezdődött az újszövetségi egyház élete. És most térjünk át a mára, egy-egy hívő ember élete, talán a mi lelki életünk milyen kicsiben indult el. Lehet, hogy valakinek az volt a kezdőpont, hogy találkozott egy keresztény emberrel. És nem beszélgettek ugyan olyan nagyon sokat, vagy nagyon mélyen, vagy nagyon bibliai dolgokat, mégis úgy érezte, hogy most ez a beszélgetés mély benyomást tett rám. Ez az ember egy kicsit más, mint a többi, sőt nem is kicsit, ez nagyon más. És én szeretnék ilyen lenni. Lehet, hogy valakinek így kezdődött az érdeklődése. Lehet, hogy valaki eljött az istentiszteletre, és úgy érezte, hogy most rólam van szó. Biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyok ezzel így, hogy hallottam már igehirdetést, és úgy éreztem, hogy a lelkész kiprédikál engem. Hogy senki másnak nem szól az az ige, csak nekem. És úgy éreztem, hogy minden tekintet rám szegeződik. Lehet, hogy valaki másnak is így kezdődött a lelki élete, egy egyszerű igehirdetés meghallgatásával. Illetve olyan is lehet, hogy valaki felcsapta a Bibliáját, talán nem is folyamatában olvasta az igét, hanem egyszerűen csak kinyílt valahol, és ránézett egy igére. És az az ige, mintha arra az élethelyzetre vonatkozott volna. Egy nagyon szép vigasztalás, egy nagyon szép bátorítás. Hát ilyen nagyon kicsiben szokott kezdődni a mi hitéletünk. Nincs senki, aki úgymond egy nagy aranytartalékkal születik meg, hitbeli aranytartalékkal, akiről elmondhatnánk, hogy na, ő egészen biztos, hogy Jézus útján fog járni. Mindannyian hitetlenül születünk meg az Istentől távol, és így kezdődik a hitéletünk. Tehát kicsi a kezdet az Ószövetségben is, az Újszövetségben is, a mi életünkben is. Kicsit olyan, mint amikor valaki egy esős napon rálehel az ablakra, megjelenik ott egy kis pára, aztán pillanatok múlva eltűnik. Lehetett volna ezt gondolni az Ószövetségben is, hogy Ábrahám elindult, de ennek nem sokára vége. Lehetett volna ezt gondolni az apostolokról is. Ennek a mozgalomnak Jézus halálával vége. És a mi életünkben is ott billegett a léc. Kaptam egy érintést az Istentől, de lehet, hogy lépek kettőt, és már is elfelejtettem az egészet. Már is eltűnt az életemből. És innen lépjünk tovább arra, amit ez az ige kifejezett, hogy Isten országában a kicsiny kezdetből nagyon nagy növekedést támad. Azt az ige részletet választottam ki ennek szemléltetésére, hogy gazdagon megáldalak. Isten elkezdi a munkáját, és gazdagon megáld minket. Ezt olvassuk a mustármagról, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz. Abból a kicsi magból egy jó nagy fa lesz végül, illetve a kovászról pedig ezt olvassuk, végül az egész meg kell. Beletették a lisztbe, és az egészből lett egy hatalmas nagy tészta. Hát hogy néz ki ez a növekedés? Kezdjük megint az Ószövetségi Egyház életével. Ugye azt olvastuk, hogy Ábrahámék kevesen voltak, eltelt néhány száz év, és amikor Egyiptomból el akartak menni, akkor már azt olvassuk, hogy több százezren voltak. Annyira sokan, hogy a fáraó fel is tette magának a kérdést, hogy ha ezek elmennek, akkor ki fog dolgozni. Erre állt be Egyiptom lakossága, hogy itt vannak ezek az untermencsek, ezek a nem olyanok, mint mi, ezek a másodrangú állampolgárok, na majd ők dolgoznak helyettünk. Elvégzik majd az aljamunkát. Kicsit olyan ez, mint sok magyar, meg kelet-európai ember, aki elmegy nyugatra dolgozni, hogy ott is általában a keletiek rálőcsölik a kellemetlenebb munkát, a rosszul fizető munkát, csak a zsidók ennél még sokkal többet szenvedtek. De nagyon sokan voltak már. Akár hogyan próbálták őket elnyomni, akár hogyan gyilkolták őket egészen kisgyermekkorban, akkor is egyre csak szaporodtak. Később, amikor megérkeztek Kánaán földjére, akkor nagy és erős városokkal, nagy és erős nemzetekkel találták szembe magukat, mégis azt látjuk, hogy évek leforgása alatt, tehát nagyon rövid időn belül elfoglalták az egész országot. Később, még később, Salamon korában pedig azt látjuk, hogy Izrael, ami korábban egy kicsi állam volt, egy jelentéktelen állam, nagy hatalommá nőtte ki magát. Területileg is megnövekedett, és befolyását tekintve is megnövekedett. Tehát azt lehet mondani, hogy Isten valóban nagyon gazdagon megáldotta őket, bármikor elpusztulhattak volna. Aki ismeri a történelmet, az ókori történelmet, tudja, hogy Izrael egy olyan területen élt, ahol állandó népvándorlás volt. Azért a területért mindig küzdöttek. És nemhogy nem pusztultak el, nemhogy nem csökkentek, hanem növekedtek is, mert Isten megáldotta őket. Mit mondhatunk az új szövetségi egyháznak a növekedéséről? Hát azt látjuk, hogy ezek a rettegő tanítványok kimentek pünkösd napján, és hát néhány óra leforgása alatt, Péter beszéde után több ezren megtértek. Több ezren. Most szándékosan nem a 3000 kifejezést használom, mert a 3000 az csupán azokra vonatkozik, akik később a jeruzsálemi gyülekezetet megalapították. De tudjuk, hogy pünkösd napján Jeruzsálem lakossága ötszörösére duzzadt, mert jöttek mindenhonnan az emberek ünnepelni, külföldről is. Ha azt vesszük, hogy 3000-en alakították meg a jeruzsálemi gyülekezetet, akkor ezt beszorozzuk öttel, legyünk ilyen egyszerűen számoljunk, akkor körülbelül 15000 ember megtért egy nap alatt. Valóban Isten olyan növekedést adott, amit el sem tudtak volna képzelni. Ami talán még elképzelhetetlenebb volt a zsidók számára, mert ezt azért még el lehet képzelni, hogy beteljesedtek a proféciák, Jézus a Messiás, és ezt elfogadják a zsidók. De utána, hogy a samáriaiak is megtérnek, a gyűlölt nép, a félrokon nép, aki mindig egy kicsit más úton jár, ez is elképzelhetetlen volt a zsidók számára. De megtértek a samáriaiak, befogadták az Isten igéjét, így olvassuk. És amikor lementek oda az apostolok, hogy úgymond ezt ellenőrizzék, hogy ezt segítsék, akkor nem olvassuk azt, hogy gyűlölködtek, hanem ők már egyé váltak, mert Isten egyé tette őket. Ez is az áldás része. Még később pedig azt látjuk, hogy Pál munkássága folytán, hát jóformán az egész római birodalomban elterjedt a kereszténység. Ő megcélozta a nagyvárosokat, és az ottani megtért hívők pedig tovább mentek a környékek településeire. Ma pedig, ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy nincs olyan pontja a világnak, ahol az ember ne hallhatna ige hirdetést. Valóban nincs ilyen pontja már a világnak. Nagyot nőtt tehát az új szövetségi egyház. És most gondoljunk a saját életünkre. Gondolom, ez az, ami a legjobban szokott minket izgatni. Hogyan növeli egy ember életét Isten? Hogyan áldja meg lelki értelemben? Ugye azzal kezdtük, hogy van egy benyomásom, van egy érzésem. Az Isten mintha szólt volna hozzám. És az idő múlásával azt tapasztalják a hívő emberek, hogy nagyon sok minden megváltozik. Egyrészt a kétségeim eltűnnek, és meg vagyok győződve róla, hogy Isten létezik. Ezt már nem lehet elvenni tőlem. Mondhatnak, amit akarnak. Ezt már nem lehet elvenni tőlem. Megértem azt, hogy az Isten mindenható és szent. Ahogy a keresztelésnél mondtam, ahogy látjuk Istent a mennyben, a maga trónusán, ezt is megértettem. Mert már nem hiszek azokban a babonákban, hogy Isten egy ilyen öreg apóka, egy ilyen jó indulatú, de gyenge valaki. Isten mindenható és szent, e felől is meggyőződtem. Meggyőződtem az Isten szeretetéről, hogy ő nem csak úgy a távolból néz ránk morcosan, hanem elküldte értünk a fiát. És a fia által kifejezte, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, és elkészítette az utat vissza önmagához, hogy atyaként tekinthessünk rá. Megtapasztalhattuk azt is nagyon sokan, hogyan növekedett az Istenbe vetett bizalmunk. Eleinte ismertük őt, de talán annyira nem bíztunk benne. Nem hiszem, hogy az Isten annyira munkálkodna az életemben, hogy mindenre odafigyel, hogy mindenről gondoskodik. Most pedig már úgy vagyunk vele, hogy nem tudom, mit hoz a holnap, talán azt sem, hogy mit hoz a délután, de bízom abban, hogy Isten velem van. És csak olyan történhet velem, amit ő eltervezett, ami javamra válik. És véleményem szerint a legnagyobb változás, amit átélünk, az a személyiségünknek az átformálódása, hogy egészen más emberekké leszünk. Lehet látni ilyen pálfordulásokat. Sok embernek kifejezetten, gyökeresen megváltozik az élete. Hogy azelőtt egy hazudozó valaki volt, és most már nem az. De ha nem is ilyen látványos a változás, akkor is azt lehet mondani, hogy az ember egészen mássá lesz. Azelőtt magamra gondoltam, most meg már nem csak magamra gondolok, sőt, elsősorban nem magamra gondolok. Van egy felelősségérzetem, odafigyelek másokra. Ez egy olyan változás, amit mindannyian átéltünk. Lehet, hogy magunkon nem vesszük észre napról napra ezeket a változásokat. Kicsit úgy vagyunk önmagunkkal, mint a szülők a saját kisgyermekeikkel, hogy látjuk őket minden pillanatban, persze nem látjuk a változást. De amikor jön egy látogató, egy kicsit távolabbi rokon, aki mondjuk évente kétszer szokott jönni, akkor ő mindig elmondja, hogy igen, megint nőttél 10 centit. Szerintem velünk is ez a helyzet, hogy magunkon nem látjuk a nagy változásokat, de az emberek, akik látnak minket, akik talán ritkábban látnak minket, észreveszik, hogy egészen mássá lettünk. Pozitívan változott meg az életünk. Tehát nagy az Isten áldása. Nagy csoda, amikor kikel a mustármag, és lesz belőle egy fa, de még nagyobb áldás, amikor azt látjuk, hogy az egyház, vagy akár egyes ember, mi magunk ekkorát növekszik. És végezetül arról szeretnék beszélni, hogy nem csak minket áld meg az Isten növekedéssel, hanem megáldja azokat is, akik a környezetünkben élnek, úgymond a szomszédainkat. Őket is nagyon megáldja. Ezt olvassuk, eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Hát a mustármag nyilván örül, hogy kikelt, ez most egy erős túlzás volt, nem hiszem, hogy olyan rengeteg sok érzelme van egy mustármagnak, de nyilván most így fogalmazok, hogy örül, hogy nagy fává lett, de még jobban örülnek a madarak. Végre valahol fészket rakhatok. Ide nem jön fel a macska utánam. Jó, hogy itt van ez a fa. Illetve a kovászból és a tésztából tudjuk, hogy lesz kenyér, amit pedig mások megehetnek. Megint csak élvezik mások az Isten áldásait. Hát hogy élvezték az ószövetségi egyházat, milyen áldásokat nyertek általa a környező népek? Hát az első kifejezetten nagy áldás az József nevéhez kapcsolódik. József volt ugye az első, aki a zsidók közül elkerült Egyiptomba, és ő volt az, aki a fáraó közelében végül is igen magas tisztségre jutott. És ő fejtette meg a fáraó álmát, amit Isten adott neki, és ennek az álomfejtésnek az lett a következménye, hogy végül egész Egyiptom lakossága megmenekült az éhhalától. A környező népek, akik eljutottak Egyiptomba, szintén megmenekültek az éhhalától, mert Isten ezt így tervezte. Már az álomfejtés során elmondta József, hogy Isten azért adta neked ezt az álmot, mert meg akar téged menteni. Tehát nem csak minket akar megáldani, hanem a környezetünket is. Salamonról már beszéltem, hadd mondjak róla még valamit. Az ő bölcsességének a híre nagyon messzire eljutott. És olvasunk egy királynőről, Sábáról, aki Etiópiából egészen Izraelig elment, csak azért, hogy Salamonnal találkozhasson. Mi lett ennek a találkozásnak a következménye? Az, hogy Sába hazament, és az országában elterjedt a zsidó vallás. Az etiópok között mind a mai napig sok zsidó vallású ember található. Ezek az emberek ott távol Afrikában megismerhették az Istent. Olvassuk Dánielről, hogy ő is egy pogány király szolgálatában állt, akárcsak József, és rögtön az első fejezetekben azzal találkozunk, hogy miatta megmenekül az egész politikusi réteg, akik körülvették a királyt. Úgymond bármilyen párthoz tartoztak, különböző álomfejtők, bölcsek, stb., mind megmenekültek. Azért, mert neki sikerült megfejtenie az álmot. Ez egy áldás, életeket mentett. Később pedig azt olvassuk, hogy Nabukodonozor megtért. Az a Nabukodonozor, aki mellett Dániel hosszú éveken keresztül Isten szolgájaként tevékenykedett. És még egy példát hadd mondjak. A fogságra, a zsidók fogságba vitelére rendszeresen úgy gondolunk, mint valami szörnyű dologra. Mint ami nem más, mint büntetés. Csak arra jó, hogy a zsidók egy kicsit észhez térjenek. Hogy visszatérjenek Istenhez. Pedig több áldást is elrejtett Isten a fogságban. A fogság után sokan nem tértek haza, hanem azt olvassuk róluk, hogy bejárták a világot. Kisebb közösségeket alkottak a Római Birodalom és más birodalmak területén is. Ezeket nevezzük diaszpóráknak. És ezekben a diaszpórákban az Ószövetséget lefordították görög nyelvre. Annak a kornak a világnyelvére, az volt az akkori angol. És az ott élő népek közül sokan megtértek. Őket nevezi a Biblia istenfélő pogányoknak. Tehát kicsi kezdet, megáldott ószövetségi egyház és megáldott környezet. Hogyan áldotta meg Isten az új szövetségi egyház környezetét? Ha valaki ismeri Jézus korát, illetve az azt követő évszázadokat, az tudja, hogy Rómában ekkor dúlt az úgynevezett császárkor. Nem arról volt nevezetes ez a néhány évszázad, hogy az erkölcsiség magas fokon állt. Sőt, arról volt nevezetes, hogy egyre lejjebb süllyedt mindenki. A családok teljesen szétbomlottak, mindenki állami támogatásból akart élni, dolgozni senki nem akart, a vérengzések azok folytak. Egy ilyen szétesett, egy csőd közelébe került államról van szó. És a keresztények olyan életet kezdtek el élni, amire felfigyelt a környezetük. Először csak ennyit mondtak, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Aztán később elkezdtek érdeklődni. És egyre több ember számára mintává vált, példává vált a keresztények élete. Ezek közül, az emberek közül sokan megtértek, de ha nem is tért meg mindenki, néhányan próbálták utánozni a keresztény erkölcsiséget. És ez számukra áldást jelentett. Hadd mondjak olyan áldásokat, még kettőt, ami véleményem szerint kevésbé ismert. Ki tudja, hogyan jött létre Magyarországon a közoktatás? Elmondom. Régebben a 10. századtól a 15. századig jóformán csak egyetemeink voltak, abból sem sok. Magyarországon az uralkodó, ha úgy gondolta, akkor alapított egy egyetemet, de más iskola nem volt. Tehát nem volt olyan, hogy valaki elment egy faluba, és akkor elértem a 6 éves kort, vagy a 7 éves kort, akkor megyek iskolába. Ilyen nem volt. Mindenki úgy élt, ahogy tudott, legfeljebb a gazdagok mellé fogadtak házi tanítót. A közoktatási rendszer úgy indult el, hogy megjelent a protestantizmus Magyarországon. Megjelent a kereszténységnek egy letisztultabb változata, és úgy gondolták ezek a protestánsok, hogy nincs annál fontosabb a világon, mint hogy a hívő emberek kézbe vehessenek egy Bibliát és olvashassák. De hát az emberek még olvasni sem tudnak. És ekkor kitalálták azt, hogy minden falunak legyen tanítója. Létrehoztak nagy iskolákat, a Debreceni kollégiumot, a Sárospataki, a Pápai kollégiumot, oda gyűjtötték össze a legértelmesebb, legjobb képességekkel rendelkező diákokat, És ezek a diákok utána visszamentek sokszor a saját falujukba, és ők voltak a tanítók. Például a Debreceni Kollégium 2000 másik iskolát alapított, ugyanígy a többi református kollégium. Így jött létre Magyarországon a közoktatási rendszer, erre telepedett rá végül az állam. Szerintem óriási áldás, hogy nem a 15. századi parasztsorban élő, írni, olvasni nem tudó helyzetben vagyunk, hanem a protestantizmus, a kereszténység ilyen áldást hozott az országnak. És egy másik áldást hadd mondjak meg, a természettudományok iránti érdeklődésnek a megjelenése, a megerősödése szintén a protestantizmusnak köszönhető. A középkori egyházat nem különösebben érdekelte a természettudomány. Nekik egészen furcsa látásuk volt arról, hogy minket csak a mennyei dolgok érdekelnek, semmi más. A protestantizmus viszont azt mondta, hogy itt van a Biblia, és a Bibliában azt olvassuk, hogy a világot Isten teremtette. A világ Isten dicsőségének színtere. Ezért, aki megismeri a világot, az Isten dicsőségét ismeri meg. Nem tehetem meg, hogy elmegyek mellette szó nélkül. És igazából a 16. században indult el az a folyamat, ami mindmáig tart, most már a keresztény gyökereit elvesztette, de keresztény alapon indult el, hogy kialakult a természettudományoknak az előrehaladása. Ennek következtében jobb az orvosi ellátásunk, jobb a technika, sokat fejlődtünk fél ezer év alatt. Nagy áldás volt tehát az új szövetségi egyház. És most térjünk át önmagunkra. Milyen áldást jelentünk mi a környezetünk számára? És most ezt kijelentésként mondom, hogy igazából mi áldást jelentünk a környezetünk számára. Ha nem gondolunk bele, vagy ha nem is értünk vele egyet, akkor is így van. Hát a legnagyobb áldás, amit ugye hozhatunk a környezetünkre, az, hogy általunk közelebb kerülhetnek Istenhez. Hát ez a legnagyobb áldás. Alig van templomba járó hívő ember Magyarországon, ha egy nagy lakótömbben található egy vagy kettő, az már véleményem szerint jó aránynak mondható. Hát mi lehet nagyobb áldás egy lakótelepi ember számára, mint az, hogy a szomszédja keresztény. És néha ezzel a keresztény emberrel összefut a folyosón, a lépcsőházban, és elkezdenek beszélgetni egymással. Hát ő máshogy nem hallana a kereszténységről semmit. Lehet, hogy bekapcsolja valamelyik kereskedelmi tévét, rádiót, és ott az dől rá, hogy fúj-fúj kereszténység. Hát abból ő nem profitál semmit, de belülünk profitálhat. Nagyon fontos, hogy előbb már beszéltem róla, hogy a keresztény embernek a lelkülete egészen más. Egészen más a munkahelyen való jelenléte is. Nem azt állítom, hogy aki nem keresztény, az nem figyel oda a munkájára, a keresztény meg odafigyel, de azért mégis azt lehet mondani, hogy egészen másként dolgozik egy hívő ember, mint amikor az Úrnak dolgozik. Az Úr látja, és én neki dolgozom az ő dicsőségére, igényesen, és nem lazsálva. Nem úgy, mint sok-sok másik ember, aki lát a főnök, akkor most csinálok valamit. Nem lát a főnök, akkor most megnézem az e-mailjeimet. Szóval egészen másként van jelen egy keresztény ember a munkahelyén, ez a főnök számára mindenképpen áldás. És még egy áldást hadd mondjak, a keresztény ember oda tud fordulni másokhoz. Én azt tapasztalom, hogy itt élünk ebben a városban 2 millióan, és mindenki olyan egyedül érzi magát. Rohan ide-oda, körbe van véve nagyon sok másik emberrel, de akkor is egyedül érzi magát, mert ismeri a többieket. Ismeri őket, és nem akar velük beszélni, mert ők úgysem hallgatják meg őt, vagy ha meghallgatják, akkor nem tudnak együtt érezni vele. De ahol megjelenik egy-egy keresztény ember, ott általában az emberek ilyen értelemben is jobban érzik magukat, hogy végre valakivel beszélgethetek. Mintha lenne egy saját pszichológusom, mondjuk így. Ebben a templomban most nagyon sok egyéni pszichológus ül, elnézést a hasonlatért, inkább azt mondom, hogy lelki gondozó, akihez még a nem hívő emberek is odafordulhatnak, akitől megértést várhatnak, aki talán még tanácsot is tud nekik adni. Kicsi a kezdet, nagy a növekedés, nagy az áldás. Azt üzeni számunkra ez az ige, hogy ne adjuk fel a reményt. Sokszor saját magunkkal kapcsolatban olyan könnyen fel tudjuk adni a reményt. Itt vagyok már, mit tudom én, mióta hívő, és nem igazán látom, hogy én az Isten dicsőségére élnék. Amikor Istenre gondolok, akkor nem az jut eszembe, hogy most megelégedettem mosolyog a mennyben, ha rám gondol. Ez az ige viszont azt üzeni, hogy Isten dolgozik bennünk. Nem mi vagyunk a változásnak a garanciái, hanem maga Isten az ő igéje. A korintusi levélben azt olvassuk az igéről, hogy ez Isten ereje. És Istennek ez az ereje dolgozik bennünk. Akár gyorsabban, akár lassabban, de egészen biztos, hogy minket is megáld, és rajtunk keresztül sok más embert is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 256. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Kész már az én szívem. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy neked nem csak arra volt hatalmad, hogy megteremtsd ezt a világot a semmiből, hanem arra is, hogy amikor lelki módon foglalkozol velünk, akkor is a semmiből, a halálból életet támasz, ezt az életet meggazdagítsd, ezáltal az élet által áldást adj mások számára is. Köszönjük, Urunk, hogy így dolgozol te a látható világban is, ekkora hatalommal, és így dolgozol a láthatatlan világban is, a lelkünkben. Hálát adunk neked azért, mert egykor minket is megszólítottál, talán régebben, talán csak mostanában, és köszönjük azt az ígéretet, hogy nem fejezed be a munkádat bennünk, nem hagyod félbe, hanem folytatod az örökké valóságig. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok bibliai példáját láthatjuk a te ígéreted teljesülésének, és köszönjük, hogy erre számíthatunk a saját életünkben is. Nagyon kérünk, segíts, hogy amikor különböző kísértésekbe esünk, amikor az ördög azt suttogja nekünk, hogy reménytelen esetek vagyunk, mi nem használunk igazából senkinek, akkor ellen tudjunk állni ezeknek a kísértéseknek. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, várhatjuk annak a sok-sok áldásnak a megjelenését, amit te megígértél számunkra. Kérünk, hogy ennek a bizalmát, ennek a reménységét add nekünk a jövő héten is, és segíts, hogy valóban változzon az életünk, hadd élhessünk a te dicsőségedre. Urunk, eléd hozzuk azt a sok-sok embert, akinek a múlt héten nehézsége támadt, akik úgy gondolják, hogy valamit, valakit elvesztettek, akik gyászolnak. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te légy a mi vigasztalónk. De eléd hozzuk, Urunk, azokat is, akiknek örömük van, akiknek gyarapodott a családja, gyarapodott az élete valamivel, akik neked hálásak. Kérünk, Urunk, hogy őket is őrizd meg a felfúvalkodottságtól, nehogy azt gondolják, hogy ők tehetnek a gyarapodásról, hadd tudjanak ők is hálát adni neked. Kérünk, Urunk, hogy légy jelen az életünkben, hadd lássuk a te jelenlétedet, hadd örülhessünk neked úgy, mint gyermek az atyának. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.